hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk Istenünk, Te nagyon jól tudod azt, hogy nem mindig fakad fel olyan őszintén és természetesen a szívünkből a hálaadás, a dicséret. Bizony van olyan is, mint amit a 460. dicséretünk egyik verszaka fogalmaz meg, hogy félelmek és talán gyötrelem is rágja a lelkünket, amikor szorongást tölt be bennünket, amikor roskadozunk terhek alatt, és nem olyan könnyű a magasztaló szavakat mondani, vagy énekelni a téged dicsőítő éneket. Köszönjük azonban azt, amiről szintén szólnak ezek az énekek, hogy oda lehet fordulni hozzád, bármilyen állapotban is vagyunk, és ki lehet önteni a szívünket előtted. Örömünket is megoszthatjuk veled, sőt, te várod is, hiszen Jézus Krisztus által atyánká lettél, és ezért azt szeretnéd, hogy mint gyermekek fussunk oda, és újjongjuk el, mondjuk el neked mindazt a jót, amit átélhetünk, amit kapunk, és amiben örömünket leljük. Köszönjük, Urunk, azonban azt, hogy amikor ez nem megy, akkor is elcsendesedhetünk, és elmondhatjuk mindazt, ami foglalkoztat bennünket. Azokat a gondolatainkat is letehetjük, amelyek talán vissza-vissza térnek és nyomasztanak bennünket, és köszönjük, hogy békességedet meg lehet tapasztalni. Imádkozunk azért, hogy ebben a békességben is hadd erősödhessünk meg, áld meg, kérünk mai napunkat ezzel is, de áld meg bennünket azzal is, hogy szeretetedben is gyarapodhassunk. Kérünk, hogy így nyisd meg szent lelked által a szívünket most igéd meghallására, üzeneted, tanításod elfogadására, hogy eljusson a szívünkig, hogy átjárja minden porcikánkat úgy legalábbis képletesen, és változást munkálhasson ott, ahol kell, az életünkben, a kapcsolatainkban. Kérünk téged, hogy hallgass meg imádságunkat az Úr Jézus Krisztus érdeméért kegyelmesen. Ámen. Olvasom tovább most ezen a délelőttön Pál apostolnak a Filemonhoz írott levelét, tehát azt az ige szakaszt, amely ennek a hetünknek az alap igéje. A Filemonhoz írott levél 4. versétől a 7. versig terjedő rövid kis szakaszt hallgassuk meg tehát. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned. És imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Tudjuk Filemonról azt már, hogy Jézus Krisztus követője volt ő, és azt is tudjuk, hogy rabszolgatartó úr abban a rabszolgatartó társadalomban, abban a társadalomban, ahol a rabszolga az beszélő szerszám volt, többet nem ért, és nem számított igazából az élete, és nem számítottak az érzései, a gondjai, a nehézségei, a fájdalmai, a szenvedései. Tudjuk tehát azt, hogy ez a Filemon olyan közösségben volt az Istennel, amely már több volt annál, most visszautalok mindarra, amelyről délelőtt volt szó, hogy valaki van felettünk biztosan. Hogy biztosan van egy hatalom, kell azért valakinek lennie, aki erősebb, aki nagyobb nálunk, aki valami fajta rendet elgondolt, és azt a rendet megvalósította ebben a világ mindenségben. Nyilvánvaló, hogy Istenre így tekintett ő is, hogy hogy ő a teremtő, és ő az alkotó, és neki köszönte meg a saját életét is, és neki köszönte meg családja, háza népe életét is, és neki köszönt meg minden jót és minden ajándékot, amit kapott. De tudjuk azt, hogy ő már megismerhette az Úr Jézus Krisztusnak a szeretetét, tudhatott arról, hogy Jézus Krisztus magára vette az ember bűneit, hogy azért halt meg ott a kereszten, hogy az Isten megbocsáthasson az embernek. És nem csak úgy tudott erről, mint egyfajta ismeret, hanem ő ezt a saját életére nézve elfogadta. Tehát el tudta mondani ez a Filemon személyesen azt, hogy igen, Jézus Krisztus érettem, miattam, és helyettem szenvedett és halt meg a kereszten, mert magára vette az én bűneimet, magára vette az én Isten ellen való lázadásomnak a terhét, és ezt szenvedte el ott, azt az ítéletet, amely engem sújtana, de Jézus Krisztus elszenvedte, és ezért már megkegyelmezett bűnösként élhetett Filemon is tovább. Valószínűleg Pál apostoltól, magától hallotta az evangéliumot Filemon is, és így indult el Jézus Krisztus követésének az útján. Azt is tudjuk, hogy miután a szíve megnyílhatott az Úr Jézus Krisztus előtt, azután ő is megnyitotta az otthona ajtaját is, vagy úgy is mondhatnám, hogy az egész otthonát megnyitotta Jézus Krisztus, illetve Jézus Krisztus követői előtt. Valahogy úgy, mint ahogyan tették ezt abban az időben mások is, többek között tudunk egy Lídia nevű asszonyról, az apostolok cselekedetéről írott könyvből, aki pedig Filippiben adott hasonlóképpen otthont az alakuló kis keresztény gyülekezetnek. Róla is azt olvassuk, hogy az Isten megnyitotta a szívét, miközben hallgatták Pál apostolnak az evangélium hirdetését, és miután Lídia szíve megnyílt Jézus Krisztus előtt, azután az otthonát is felajánlotta, odahívta az apostolt és a munkatársát, szállást adott nekik, ellátta őket, sőt, mi több, utána mindazok, akik az evangélium hirdetésére keresztényekké váltak, ott gyűlhettek össze az ő házában. Így volt ez tehát itt Filemon esetében is, aki aztán ennek a kis gyülekezetnek úgy tűnik az igéből, hogy a vezetőjévé is vált. Emlékezzünk csak vissza a tegnapi levél bevezetőre, tehát a levélnek az első verseire, ahol olvastunk róla, olvastunk a feleségéről, őt is megemlíti név szerint az apostol, és olvastunk még egy harmadik személyről, aki szintén név szerint belefoglalt a levélbe, aki minden bizonnyal a gyermekük, a fiúk lehetett. És úgy tűnik, hogy Filemon a fiával együtt tulajdonképpen a kolossei gyülekezetnek, ennek a kis gyülekezetnek, illetve aztán az egyre erősödő, növekvő gyülekezetnek a pásztorai voltak. Azt olvastuk itt, ezekben a mostani versekben, hogy Pál apostol úgy gondol rá, mint akit különösképpen is megáldott az Isten, mint akinek miután megnyílt a szíve az Isten előtt, ezért betelhetett mindazzal, amit csak Isten adhat, tele lehetett a szíve az Istentől kapott szeretettel, az isteni szeretettel. És azt is olvastuk itt ebben a kis rövid szakaszban, hogy a te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Nem akármilyen szeretet ez tehát, amely Filemonban volt, hiszen ez a szeretet oly bőségesen betöltötte őt, hogy áradhatott belőle mások felé. Hát így olvashatjuk ezt, hogy felüdült mások szíve is, mások élete is általa. Hogy mi is lehet minden mögött, hogy mit jelenthetett ott a kolossi gyülekezetben az, hogy ott volt ez a Filemon, aki az Isten szeretetét így befogadta, így megnyílt az Isten szeretete előtt. Azt most egy másik igevers segítségül hívásával szeretném megvilágítani. Ez a másik igevers a zsidókhoz írott levélben olvasható, méghozzá a 10. fejezet 23. versétől, ahol az apostol azt mondja, illetve azt írta, hogy buzdítsuk egymást. Tehát mindazok, akik már Jézus Krisztust ismerhetjük, azok buzdítsuk egymást. Azt gondolom, hogy emögött, hogy felüdülhetett Filemon szeretete által a kolossei gyülekezet tagjainak a szíve, ez is ott volt, illetve ez is benne volt, hogy Filemon itt tudott együtt lenni ezekkel az emberekkel, hogy buzdította őket. Tehát a szeretete megnyilvánult a buzdításban is. És azt gondolom, hogy erre nekünk is különösképpen is szükségünk van. Hiszen egy olyan világban élünk, ahol egyre inkább az tapasztalható, hogy olyan helyeken is, ahol nagyon sok ember él együtt, mégis nagyon sokan magányosnak érzik magukat. Tömeg van együtt gyakorlatilag, akár most, ha gondolunk a lakótelepre, ahol sok ember él, viszonylag közel egymáshoz, legalábbis, hogyha a négyzetmétereket nézzük, illetve a távolságot nézzük, viszonylag közel egymáshoz, és mégis olyan távol, legalábbis lelkileg, érzelmileg olyan távol egymástól. És biztos, hogy ebben szerepet játszik az, hogy ebben a mostani világunkban egyre jobban felerősödik, megerősödik az önzés. És emiatt igen hamar lemondanak az emberek a közösségről. Pedig valahol biztos, hogy mindegyikünkben ott van a vágy a közösség után, tehát hogy tartozzam valakihez, valakikhez, hogy valahol elfogadjanak engem, hogy valahol szeretetet adhassak és szeretetet kaphassak. De az önzés, azt gondolom, hogy mindnyájan tapasztaljuk, hogy ennek nagy-nagy ellensége. Ezért is buzdítanunk kell egymást, buzdítani egymást, és majd mindjárt mondom, hogy mire is buzdítsuk egymást, de előtte még arról, hogy miért is buzdítsuk egymást ezen túl, ami már elhangzott, buzdítanunk kell egymást azért is, hiszen olyan emberek vagyunk, akiknek az életéhez azért a megfáradás is hozzátartozik. Megfáradhatunk nyilván fizikailag is, de megfáradhatunk hitben, megfáradhatunk a jó cselekvésében, belefáradhatunk az élet terhének a hordozásába. Eszünkbe juthat ezzel kapcsolatban Jézus Krisztusnak a hívása, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Szükség van a buzdításra azért is, kapcsolódva Jézusnak e szavaihoz, mert a mi világunkban is szaporodnak az olyan fajta, hát magukat egyháznak nevező, vagy vallásként jelentkező különböző társaságok, társulatok, ahol aki oda bekapcsolódik, előbb-utóbb azt tapasztalja meg, hogy vannak különböző szabályok, vannak különböző előírások, amelyeket be kell tartani, amelyekhez igazodni kell, de ugyanakkor nem találja meg, és nem kapja meg az erőforrást, amely szükséges lenne ahhoz, hogy egyáltalán a szabályokat betartsa, és egyáltalán mindazt, amit előírnak, azokat meg tudja valósítani. És ez egy kicsit hasonlít ahhoz, ami Jézus korában volt, és amiért Jézus is mondta ezt, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, hiszen akkor a farizeusok, a korabeli vallási élet vezetői voltak azok, akik tulajdonképpen ilyen jellegű terheket raktak az emberekre. Amikor is az isteni parancsolatokat ők már tovább gondolták, saját kútfőből merítve igazából, és elkezdték a különböző kis részletekre is ezt alkalmazni, és nagyon sok, ezerféle kisebb-nagyobb szabály keletkezett, amelyek között már egyszerűen csak elveszni lehetett. Tehát betartani már igazából képtelenség volt, de ott álltak az emberek ezelőtt, az elvárás előtt, hogy te akkor lennél igazán kegyes és istenfélő ember, hogyha mindezt szépen, pontosan és napról napra be tudnád tartani, és eszerint tudnál élni. És erre mondja Jézus, hogy jöjjetek én hozzám. Az ebbe belefáradtakat is hívja Jézus, tehát hadd fogalmazzuk ezt így meg, hogy akik a kegyes önmegváltásba, bocsánat, belefáradtak, azokat hívja Jézus, hogy jöjjetek hozzám, és én megnyugvást adok nektek. Buzdítanunk kell tehát egymást ezért is. És akkor most a következő kérdés legyen az, hogy mire is buzdítsuk egymást. Hát buzdítsuk egymást a szeretetre. Buzdíthatjuk egymást a szeretetre azért, mert olyan Istenünk van, és most kapcsolódom megint a tegnap délelőtt elhangzottakhoz, aki annak ellenére szeret bennünket, amilyenek vagyunk, annak ellenére, hogy mi igazából ellene lázadó emberiségnek a tagjai vagyunk, akik elindultunk egy olyan úton, amely nem felé vezet, hanem éppen hogy tőle eltávolít, és egyre jobban eltávolodunk. Hiszen az elbukott Ádámnak az utódai vagyunk, ami azt jelenti, hogy megszületve eleve rossz irányba tart az életünk. Az Isten azonban, és ezt tegnap már hallottuk, hogy mégis ennek ellenére is szeret bennünket. Nem az érdemeinkért szeret. Igazából Isten előtt nincsenek is érdemeink. És pontosan azért, mert az Isten így szeret bennünket, ezért lehet nekünk is megtanulni, illetve sokkal inkább kérni és kapni ezt az isteni szeretetet, és kérni a Szentlélek vezetését és támogatását ehhez, hogy mi is így tudjunk szeretni. Vagyis amikor egymásra tekintünk, akkor ne az értemeket keressük. Tegnap a mi csoportos beszélgetésünkben már szóba került az, hogy hogyan is lehet hát akkor szeretni azokat, akiket nehezebb szeretni, vagy akik kevésbé szimpatikusak számunkra. És elhangzott az a fajta megoldás, vagy megoldási kísérlet, és hogy megpróbálom megkeresni azt, ami szerethető benne. Megkeresni benne azt, ami jó. Ez is jó dolog nyilván. Keressük is csak meg is, és nézzük, hogy mi az a másikban, ami valóban szép és nemes vonás. De a tapasztalat azt mutatja, hogy ez kevés ahhoz, hogy igazán szeretni tudjuk a másikat. Itt jön az, hogy hogy valóban csak akkor tudom a másikat igazán szeretni, hogyha engem is már az Isten szeretete tölthet be, és egyre jobban az Isten szeretete tölthet be. De pontosan ezért is buzdítanunk kell egymást, meg segítenünk kell egymást, hogy amikor ebbe belefáradunk, amikor elkap bennünket ennek a világnak a gondolkozása, amelyben benne élünk, hogy nem érdemli meg az a másik, hogy szeressem, akkor se ennek engedjek, hogy nem érdemli meg a másik, hogy szeressem, és akkor jó van, legyintek, és feladom az egészet, hanem milyen jó lenne, ha ilyenkor is ott állna valaki mellettünk a gyülekezetből, a testvérek közül, és azt mondaná, hogy ne add fel. Hát gondolja arra, hogy nekünk milyen urunk van. Gondolj arra, hogy téged is az Isten mennyire szeret. Pedig, ha csak egy picit is magunkba tekintünk, akkor azért azt gondolom, hogy ki kell tudnunk mondani. Ami már itt el is hangzott, hogy nem érdemeljük meg, és Isten nem is így szeret bennünket. Nem a teljesítményünktől teszi függővé, hanem szeret, mert ő maga a szeretet. Buzdítanunk kell tehát egymást arra, hogy tényleg szeretettel tudjunk közeledni a másik emberhez. De buzdítanunk kell egymást a jó cselekvésére is, mert ebbe is bele lehet fáradni. Bele lehet fáradni, mondván, hogy jó, jó, hát én igyekszem jót cselekedni, de nem kapom vissza. Lehet azt mondani, hogy én megpróbáltam jót tenni, megpróbáltam kedves lenni, megpróbáltam segítőkész lenni, de hát nem kaptam vissza. Előfordul ilyen. Biztos, hogy előfordul, nem egyszer és nem kétszer, hogy nem kapjuk vissza, hogy a viszonzás, amit mi úgy szeretnénk és úgy várunk, az elmarad. De olyan jó lenne, hogyha megértenénk, és az Isten lelkének engednénk, hogy ezt ugye szívünkbe tudja vésni, és el tudja velünk fogadtatni, hogy igazából nem az a kérdés, hogy mit kapok vissza, vagy hogy visszakapok-e valamit, hanem az, hogy az Isten hozzám jóságos. Jóságos volt a múltban is, most is az, az is lesz, és én ezért, mert én az ő gyermeke lehetek, és az ő szeretetét fogadhatom be a szívembe, és abból élhetek. Ezért járhatok én elő tulajdonképpen jó példával, hogy nem a viszonzást várom, és nem arra tekintek. Egyébként is, először is nekünk, nekem jó, ha tudok jót cselekedni. És hogy mit kapok, és mennyit kapok, és kapok-e valamit viszonzásul, igazából az már annyira nem is lényeges kérdés. De mivel az emberi gyallóságunkból az következik, hogy azért ez csak újra és újra jelentkezik bennünk, hogy jó, na de hát akkor ő mit fog adni, és ő mit lép erre, ezért is fontos, hogy buzdítsuk egymást a jó cselekvésére is. Hogy amikor belefáradunk, akkor bárcsak valaki más ezt észrevenné, és mondaná azt, hogy gyere, üljünk le, imádságban, mondjuk ezt el az Úrnak, hogy megtapasztalhassd azt, az Úr tud neked megint erőt és lendületet adni, és ő tud tovább vinni, és meg tudja újítani benned a szeretetet. Buzdítsuk egymást. Ott, ahonnan való ez az ige, hogy buzdítsuk egymást a zsidókhoz írott levélben, arról is szó van, hogy kölcsönösen buzdítsuk egymást. És ez megint nagyon fontos, hogy kölcsönösen buzdítsuk egymást a szeretetre és meg a jó cselekvésére. Ugyanis ez azt jelenti, hogy nem arról van szó, bocsánat most a kifejezésért, hogy van néhány szuper keresztjén, és akkor ők buzdítsanak, ők legyenek azok, akik, akik mindig erősek, akik mindig megállnak a hitben, a szeretetben, és akik a másikat mindig felkarolják, átkarolják, aki éppen roskadozik, oda nyúlnak. És hát vannak a, megint bocsánat a kifejezését, a mezei egyszerű keresztjének, akik meg hát úgy várják, hogy majd akkor ezek az erős keresztjének, majd ők oda nyúlnak, majd ők visznek. Nem, az ige nem erről beszél. Az ige arról beszél, hogy kölcsönösen. Maga Pál apostol egy másik levelében, a rómaiakhoz írott levelében fogalmaz meg ilyet, hogy szeretnék elmenni hozzátok, hogy együtt felbuzduljunk. Én a ti hitetek által, ti meg az enyém által. Figyelünk, Pál apostol, akit sokszor hajlamosak vagyunk olyan magasra tenni, hogy ő aztán egy szuper keresztény volt. Azt mondja, hogy én a ti hitetek által. Nekem is szükségem van. És mindegyikünknek, a lelkipásztoroknak is, a presbitereknek, a gondnokoknak is, a püspököknek is, mindenkinek szüksége van. A buzdításra szüksége van arra, hogy legyen testvér, igen, aki ott van, és hogyha ha látja, hogy éppen most talán mélyponton van, vagy éppen most ő is már elsügged, vagy kezd belefáradni, akkor azt mondja, hogy itt vagyok. És akkor beszéljünk róla, vagy imádkozzunk együtt. Tehát kölcsönösen mindegyikünknek szüksége van igazából erre. Ahhoz, hogy egymást buzdítani tudjuk, ahhoz azonban mindegyikben kapcsolatban kell lennünk, kapcsolatban kell maradnunk. És hát ezt leginkább csak úgy lehet, hogyha Isten tiszteleteken részt veszünk, hogyha gyülekezeti alkalmakon részt veszünk. Hogyha keressük az ilyen lehetőségeket. És ezért is jók a kisebb csoportos alkalmak is otthon, és most leginkább otthonra gondolok, az ilyen réteg alkalmak, a különböző korosztályok bibliaórái is, hiszen ott különösképpen is megvalósulhat ez. De ezt szeretném aláhúzni azért, mert az Isten igéje húzza igazából alá és hangsúlyozza számunkra. Többek között, amikor azt mondja, hogy áron is megvegyétek az alkalmakat. Mert mindenért fizetünk valamilyen árat. Gondoljunk csak bele abba az egyszerű példába, hogyha valakinek mondjuk fontos a kocogás vagy a séta, mert azt mondja, hogy az egészségem érdekében erre szükség van, akkor el fog menni, akkor kocog, akkor szán erre időt, viszont az idő alatt mondjuk nem tudja valamelyik házi munkát elvégezni. Tehát valamiről le kell mondani azért, hogy tudjon időt szánni a kocogásra, hogyha éppen arról van szó. Tehát valamit hátrább teszünk, azért, hogy valamit előnyben részesítsünk. És itt is pontosan erről van szó, hogy fontos-e nekünk ennyire, hogy látjuk-e, hogy mennyire szükséges az, hogy az alkalmakon részt vegyünk, hogy tényleg áron is megvegyük az alkalmat. Csak kell fizessünk, akkor így árat érte, hogy lemondunk valamiről azért, hogy együtt lehessünk nem csak az Úrral, hanem az ő népével, a gyülekezettel is. Jézus Krisztus az első csoda jelét most olvastuk ugye János evangéliumából. Hadd kérdezzem akkor most kérdésként, hogy hol is tette az első csoda jelét? Hol tette az Úr Jézus Krisztus? Most olvastuk János evangéliuma elején azt a történetet, amely után ott van, hogy ez volt az első csoda. Kánában tette, és Kánában mi volt? Gyerekek, tudja valaki közül ezt? Így van, mennyegző volt, így van, mennyegző volt. Na hát ez sem véletlen, az biztos, mert az Isten országában nincsenek véletlen dolgok, hogy az Úr Jézus Krisztus az első jelét, így van, éppen egy mennyegzőn vitte végre. És tudhatjuk azt is, hogy az Úr Jézus Krisztus többször is használta a mennyegző képét, a mennyegző hasonlatát az ő ige hirdetésében. Mert hogy mi egy nagy vacsorának vagyunk a hivatalos vendégei. Méghozzá nem más, mint a teremtő és megváltó Úr hívott meg bennünket az ő asztalához. És akkor most hadd utaljak arra, hogyha mondjuk a családból, a rokonságból kapunk egy meghívást, valamelyik családtag vagy rokon esküvőjére, akkor ugye azért próbáljuk úgy rendezni a dolgainkat, és úgy intézni a tennivalóinkat, hogy azon részt tudjunk venni. És milyen kellemetlenül érezzük magunkat, legalábbis ha szeretjük azt a másikat, és fontos nekünk az, aki, illetve fontosak azok, akik meghívtak bennünket, ha valamiért mégse tudunk elmenni, és magyarázkodni kell, és mentegetőzni kell, hogy ezért vagy azért nem tudok ott lenni. Sajnálom, pedig úgy szeretni. Hát egy esküvőre el tudunk menni. Mert azért általában csak úgy rendezzük, hogy ott legyünk. Akkor azon a mennyegzőn mennyivel inkább jó lenne, hogyha ott lennénk, és mennyivel inkább fontosabb az a mennyegző, amelyet az Úr készített el nekünk, és ahová ő hív bennünket. Akkor nem lehetne úgy gondolkozni ezzel kapcsolatban is, hogy ha kell, akkor lemondok igen másról. Vagy adott esetben megteszek több kilométert, de nekünk nem is kell megtenni több kilométert azért, ahhoz, hogy hallgathassuk az Isten igéjét is együtt lehessünk. Ahhoz, hogy buzdítani tudjuk egymást, ahhoz tehát szükség van, ahhoz is szükség van arra, hogy részt vegyünk a különböző alkalmakon, és hogy tényleg éljünk azokkal a lehetőségekkel, amelyeket az Úristen készítette számunkra. És fontosak is ezek ahhoz, hogy aztán a mi Úrtól kapott küldetésünket be tudjuk tölteni. Mert hogy nagyon igaz az a következő idézet, amelyet egy több mint egy évszázada elhangzott igehirdetésből fogok most olvasni. Na, rövid idézet, nem kell megijedni, de azt hiszem, hogy tényleg nagyon-nagyon megszívlelendő, meg nagyon-nagyon elgondolkoztató. Így hangzik ez az idézet. Krisztus egyháza nem luxushotel, amelyben keresztény urak kényelmes külön szobákban laknak. Az egyház inkább hasonlít egy katonai barakhoz, ahol az evangélium harcosai együtt laknak, és közös kiképzésben részesülnek. Össze lehet hasonlítani ezt a fajta egyház gyülekezet képet, amelyet ez az idézet itt megfogalmaz azzal, ahogyan mi éljük. Én most ebben nem akarok belemenni, gondolom a csoportos beszélgetésben biztos lesz róla szó. Minden esetre ahhoz, hogy mi is olyan emberekké válhassunk, mint amilyen ez a Filemon is volt, akiről azt olvastuk, hogy mások szíve is felüdülhetett általa, és aki tényleg az Isten szeretetét vitte be abba a közösségbe, és élte meg ott azok között, az emberek között, ahhoz azt hiszem, hogy sokkal inkább ilyen egyházzá és gyülekezetté kellene válnunk, és ebbe az irányba kéne tartanunk, mint amit ez az idézet megfogalmazott. És gondolom, hogy azért legalábbis remélem, hogy mindnyájan szeretnénk az Istennek olyan gyermekei lenni, akik úgy tudunk a családunkban is, meg a környezetünkben és a gyülekezetben is ott lenni, hogy mások szíve felüdvölhet általunk. Annál inkább is, mert ugyanakkor az is igaz, amit pedig az Ószövetségben olvashatunk egy helyen, hogy miközben másokat felüdítünk, aközben mi magunk is felüdülünk. És ez is így van. És ez is megtapasztalható, és ez is igaz. Mindez történhet az Isten szeretetének kohójában. Kívánom, hogy történjen is közöttünk is. Ámen. Válaszoljunk most imádságban Isten igéjére. Úr Jézus Krisztusunk, áldunk és magasztalunk azért, hogy Te otthagyva menny dicsőségét eljöttél ide a földre közénk, vállalva az emberi létnek nem csak a szép oldalait, hanem a nehézségeit is, mindent. Köszönjük, hogy Te eljöttél azért, hogy felüdíts bennünket. Eljöttél azért, hogy kiments bennünket a sötétség birodalmából, a nagy ellenségünk, a sátánnak a markából. Eljöttél azért, hogy életet, örök életet adj. Eljöttél azért, hogy meggazdagíts bennünket. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy így mi is meggazdagíthatjuk egymás életét, és mások életét, azokét, akik még nem ismernek téged. Kérünk, hogy szent lelked által mindez cseleked bennünk és velünk, és mi pedig tudjunk nyitottak lenni őszinték feléd, engedelmesek irántad. Hallgass meg bennünket, kérünk, kegyelmesen. Áld meg így most a csoportos beszélgetéseinket is, és légy őriző pásztorunk ezen az egész napon. Ámen. Kívánok a mai napra is tartalmas, áldott beszélgetést minden csoportnak.